MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megválasztották az új katolikus egyházfőt, Szent Péter utódát. 14. Leó pápa, május 8-án este, az Abemus pápán bejelentés után kilépett a Szent Péter bazilika középső erkélyére, a sok ezer hívő elé, hogy első ízben mondjon beszédet és adjon Urbi et Orbi áldást. Különleges hírösszeállításunkban most a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdezzük Buda Péter plébánost, teológiai tanárt.
Először is nagyon meglepődtem. A Servita templomban befejeztük a szentmisét és a litániát, amikor az egyik hívő bekapcsolta a telefont, és mondta, hogy fehér a füst. És akkor rögtön harangoztunk, és hát utána hát tudtam, hogy hosszabb időt kell várni, úgyhogy hazaindultam, és már a tévében néztem a közvetítést, és amikor bemondták, hogy ki lesz a pápa, úgy kapkodtam a fejemet, hogy ilyen név. A Robertet azt értettem, de hogy utána mi következett, azt nem. Tehát a Robert Francis Prevost teljesen meglepetés számomra, de szerintem nagyon sok ember számára. Mert hogy ő egy olyan személyiség, aki nem volt eddig előtérben. Pedig nagyon fontos pozíciókat töltött be, ha arra gondolunk, hogy azért az ágostonos rendnek volt az általános generális a Rómában, vagy arra gondolunk, hogy 2023-tól ő volt a püspöki dikasztériumnak a vezetője, csak ugye az egyszerű emberek ezzel a dikasztériummal nem nagyon találkoznak, hát leginkább a püspököket érinti. Ezért van az, hogy szerintem nagyon sokakat meglepetésként ért ez a választás, de hogyha megnézzük a Szentatyának az életét, akkor azt kell mondanunk, hogy igazából nincs mint csodálkozni. Egy olyan személyiségről van szó, aki hát az egész világot valamiképpen magához öleli, mert hogy Észak-Amerikában, Chicagóban született, az ágostonos rend tagjaként, és főleg amikor generális volt, akkor az egész világ összes ágostonos kolostoráért felelős volt. Közben elküldték vissza Latin-Amerikába, Perúba, hogy ott missziósként, püspökként tevékenykedjen, és utána pedig visszahívják Rómába, hogy ő legyen egy ilyen nagyon fontos dikasztériumnak a prefektusa, a vezetője. Azt kell mondani, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki tényleg végig dolgozta az életét, de úgy, hogy mindig háttérben maradt. Az a megjelenése, hogy megjelent a Szent Péter bazilikának a lodzsáján, látszott rajta a meghatódottság, látszott rajta egy átfellemültség. Szembe kellett néznie azzal a 100 000 emberrel, akik odajöttek az üdvözlésére, és ami engem különösen megdöbbentett, az a névválasztás. 14. Leó. Az egyháznak az életében jó néhány nagyon fontos Leó van, és néhányat szentként is tisztelünk. Első Leót, 9. Leót, de ugye az elődje 13. Leó megint csak egy óriási jelentőségű pápa volt, aki, hogyha megfigyeltük a jelenlegi 14. Leó a Szentatyának az üdvözlését, hogy békesség legyen mindannyiótokkal, akkor föl lehet benne fedezni 14. Leó, 13. Leónak a szellemiségét, aki egy nagyon nehéz időszakban vette át az egyháznak a kormányzását 1878-ban. Amikor megszüntették az egyházi államot, Európa szerte üldözték a katolikus egyházat, amit úgy hívunk szépen, hogy kultúrharc, és ő nagyon ügyes diplomáciával, nagyon nagy szeretettel és empátiával ezeket le tudta szerelni. Amellett pedig szociálisan nagyon érzékeny volt. Ő adta ugye az első szociális enciklikáját az egyháznak, a Rerum Novarumot. Nagyon nyitott volt a modern tudományok irányában. Én elfogult vagyok, de hát ő volt az, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt, és ezzel óriási lehetőséget adott arra, hogy a múltunkat, a történelmünket jobban föltárjuk. Tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy egy olyan személyiség került most a Szent Péter utódjának a székébe, akire nagy reménységgel nézhetünk. Az, hogy a nyitó beszédében megköszönte Ferenc pápának, aki azért egyengedte az útját, de megköszönte a bíboros testvéreknek is a bizalmat. Ez mind-mind azt mutatja, hogy ő valóban a béke embere szeretne lenni, aki el akarja simítani a világban és az egyházban lévő ellentéteket vagy feszültségeket.
Első beszédében kiemelte még a békén túl a missziót, a szinodalitást, és együtt imádkozta a világ népével az Üdvözlégy Mária imádságot. Mire utalnak ezek?
Egyrészt arra, hogy folytatni szeretné Ferenc pápának a szinodális útját. Tehát egy olyan egyházat képzel el, ahol sokkal nagyobb szerepe van a párbeszédnek, illetve az, hogy amit Ferenc pápa is hangsúlyozott, hogy mindenkit meghallgatni. És utána ezekből a bejövő információkból alakítjuk tovább az egyháznak az életét. Ugyanakkor azonban mindig ugye Krisztusra hivatkozott, és nem szabad elfelejteni, hogy a jelmondata, amit választott, az, hogy benne egyek vagyunk. Ez a benne ugye Krisztusban. Hogy Krisztus közösségében mindannyian egy szeretett közösséget kell, hogy fölépítsünk, aminek természetesen a béke az alapja.
Különleges hírösszefoglalásunkban a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdeztük Buda Péter plébánost, teológiai tanárt. Hírösszefoglalónk végén az időjárásról. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet. A nyugati és középső országrészben maradnak az erősen felhős borult tájak. Fokozatosan mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Habemus pápám. Robert Francis Prevost személyében, aki magának a 14. Leó nevet választotta. 14. Leó pápa köszöntése és áldása Rómának és a földkerekségnek. Krisztus békéje legyen veletek. Az új pápa életrajza. A konklávé liturgiájáról és imádságos jellegéről. Habemus pápám. Fehér füst szállt fel a Sixtus kápolna kéményéből. A bíborosok csütörtökön délután megválasztották Péter 267. utódát. 18 óra 8 perckor felszállt a várva várt fehér füst, megszólaltak a Szent Péter bazilika harangjai, a téren összegyűlt több ezer ember óriási örömújongása közepette. Könnyek között zászlókat lengetve ünnepeltek a hívek, várva azt, hogy a választott pápa kilépjen a bazilika lodzsájára, és köszöntse Rómát és a földkerekséget. Péter 267. utóda fogadta a bíborosok hódolatát, magára öltötte a fehér reverendát, imádkozott a Sixtus kápolnában, majd Mamberti bíboros bejelentette a választott pápa nevét, ezt követően pedig az új pápa adott áldást.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus pápám!
Nagy örömet hirdetek nektek, van pápánk! A Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról Dominik Mamberti bíboros protodiakónus kihirdette a régóta várt latin formulát, közölve Rómával és a világgal Péter új utódjának nevét.
Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
A Római Szentegyház bíborosa, ő eminenciája és ő méltósága Robert Francis Prevost, aki magának a 14. Leó nevet választotta. Béke, párbeszéd, hidak építése, missziós egyház, imádságos lelkület. Ebben a szellemben szólt Péter 267. utóda az őt ünneplő 100 000 emberhez, akik megtöltötték a Szent Péter teret és a környező utcákat. Megható pillanatok, fölemelt szívek, ünneplő egyház, van pápánk. 14. Leó a következő szavakkal köszöntötte Rómát és a földkerekséget.
La pace sia con tutti voi!
Kedves testvérek, a béke legyen veletek! Ez volt a feltámadt Krisztus első köszöntése, a jó pásztoré, aki életét adta Isten nyájáért. Én is azt szeretném, hogy ez a békeköszöntés belépjen a szívetekbe, elérje családjaitokat, minden embert, bárhol is van, az összes népet az egész földön. Béke legyen veletek!
Questa è la pace di Cristo risorto.
Ez a feltámadt Krisztus békéje, mely egy fegyvertelen és lefegyverző béke, alázatos és kitartó. Istentől jön, attól az Istentől, aki mindannyiunkat feltétel nélkül szeret. Még fülünkben őrizzük Ferenc pápa gyenge, de mégis bátor hangját, amellyel megáldotta Rómát. Azé a pápáét, aki megáldotta Rómát és áldását adta a világra, az egész világra húsvét reggelén. Engedjétek meg, hogy folytassam ugyanezt az áldást. Isten szeret minket, Isten mindenkit szeret, a rossz nem fog győzedelmeskedni. Mindannyian Isten kezében vagyunk, Krisztus tanítványai vagyunk. Krisztus megelőz minket. A világnak az ő világosságára van szüksége. Az emberiségnek rá van szükségre, mint hídra, hogy Isten és szeretete elérjen hozzá. Segítsétek ti is egymást a hidak építésében, a párbeszéddel, a találkozással, hogy összefogjunk mindannyian és egyetlen nép legyünk mindig békében. Köszönet Ferenc pápának!
Grazie a Papa Francesco!
Szeretnék köszönetet mondani minden bíboros testvérnek, aki engem választott, hogy Péter utóda legyek, és veletek együtt haladjak, mint egységes egyház, mindig a békét, az igazságosságot keresve, igyekezve mindig Jézus Krisztushoz hűségesen dolgozni, félelem nélkül, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy misszionáriusok legyünk.
Sono un figlio di Sant'Agostino, Agostiniano.
Szent Ágoston fia vagyok, Ágoston rendi, aki azt mondta, veletek keresztény vagyok, és értetek püspök. Ebben az értelemben mind együtt haladhatunk a hazafelé, melyet Isten készített nekünk. Külön üdvözlet a Római Egyháznak, mondta az új pápa, és a hívek tapsal válaszoltak. Együtt kell keresnünk, hogyan legyünk missziós egyház, olyan egyház, amelyik hidakat épít, a párbeszédet, mindig nyitottan, tárt karokkal, ahogyan ez a tér. Mindenkit, akinek szüksége van az irgalmas szeretetünkre, a jelenlétünkre, a párbeszédre és a szeretetre. 14. Leó ezután spanyolul szólt a hívekhez.
Y se me permiten también una palabra, un saludo.
Engedjétek meg, hogy egy szóval köszöntsem kedves perui egyházmegyémet, ahol a hűséges nép elkísérte püspökét, osztozott a hitében, és oly sokat adott, hogy továbbra is Jézus Krisztushoz hű egyház legyen. Róma, Olaszország és az egész világ híveihez fordulva az új pápa megerősítette. Szinodális egyház akarunk lenni, zarándokoló egyház, olyan egyház, amelyik mindig a békét keresi, mindig a szeretetet keresi, mindig közel akar lenni, különösen azokhoz, akik szenvednek. Ma a Pompei szűzanyához szóló könyörgés napja van. Mária édesanyánk mindig velünk akar járni, közel lenni hozzánk, segíteni közbenjárásával és szeretetével. Ezért most szeretnék veletek együtt imádkozni. Imádkozzunk együtt ezért az új küldetésért, az egész egyházért, a békért a világban, és kérjük ezt a különleges kegyelmet Máriától, a mi édesanyánktól. Fohászkodott a pápa, majd a téren összegyűltekkel elimádkozta az üdvözlégyet.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
XIV. Leó pápa életrajza. 14. Leó polgári nevén Robert Francis Prévost, amerikai bíboros, katolikus érsek és ágostorrendi misszionárius. A katolikus egyház 267. pápája 2025. május 8-ától a római pápának kiáró egyéb címek mellett Róma püspöke, a Vatikán állam 9. uralkodója, Olaszország prímása. Robert Francis Prévost 1955. szeptember 14-én született az Illinois állambeli Chicagóban a francia és olasz származású Louis-Marie Prévost és a spanyol származású Mildred Martinez gyermekeként. Két testvére van, Louis Martin és John Joseph. Középiskolai tanulmányait az ágostorrendi atyák kis szemináriumában végezte, 1973-ban érettségizett. 1977-ben a filadelfiai Villanova Egyetemen matematikai tudományokból és filozófiából szerzett diplomát. 1977. szeptember 1-én lépett be az Amerikai Egyesült Államok középnyugati részét felülelő Szent Ágostorrend jó tanács szűzanyja provinciájának Saint Louis-i noviciátusába. 1981. augusztus 29-én tett 1981. augusztus 29-én tett ünnepélyes fogadalmat, a következő évben a Chicagói Katolikus Teológiai Egyetemen szerzett mesterfokozatot. 1982. június 19-én szentelték pappá Rómában. 1985-ben a perui ágostorrendi misszióba küldték, és 1986-ig a Chulucanasi egyházmegye kancellárjaként és a Chulucanasi názareti Szentcsola székesegyház plébánosaként szolgált. 1987-ben magna cum laude doktorátus szerzett kánonjogból a római Aquinoi Szent Tomás Egyetemen. 1987-től 1988-ig a hivatásos lelkipásztori munka előmozdítója és tartományi misszióinak igazgatója volt. 1988-ban visszatért Perúba, ahol 1988-tól 92-ig egy közösség előjárója volt. 1988-tól 98-ig a Trujillóban lévő ágostorrendi szeminárium igazgatója, valamint a San Carlo y San Marcello egyházmegyei szemináriumban az egyházjog, a patrisztika és az erkölcstan professzora. Emellett az egyházmegyei szeminárium tanulmányi prefektusa, egy évig a szeminárium rektora, a regionális egyházi bíróság bírája és a Trujillói főegyházmegye konzultorok kollégiumának tagja volt. Emellett 1988-tól 1999-ig alapító lelkipásztora volt a miasszonyunk, az egyház anyja plébániának, a mai Kassai Szent Ita plébániának. 1992-től 99-ig pedig plébániai adminisztrátora, a Monserrati miasszonyunk plébániának. 1999-ben visszatért Chicagóba, mint a chicagói ágostorrendi provincia választott provinciálisa. 2001. szeptember 14-én a Szent Ágostorrend generális perjelévé választották. Az angolon kívül beszél spanyolul, olaszul, franciául és portugálul, valamint latinul és németül. Ferenc pápa 2015. szeptember 26-án nevezte ki őt püspökké. 2018. márciusától 2023. januárjáig a perui püspöki konferencia második alelnöke volt. 2020. április 15-én Ferenc pápa kinevezte őt Kaliau apostoli adminisztrátorának. 2019. július 13-a óta tagja a papi kongregációnak. 2020. november 21-a óta pedig a püspöki kongregációnak. Ferenc pápa 2023. január 30-án nevezte ki a püspöki dikasztérium prefektusává és a latin-amerikai pápai bizottság elnökévé, egyúttal Csiklájó tiszteletbeli érsek püspöki címét adományozta neki. Mark Ouellet bíboros utóda lett, aki korhatár miatt lemondott tisztségéről. Ő mindkét tisztségét 2023. április 12-től kezdte betölteni. Ferenc pápa 2023. július 9-én jelentette be, hogy prevost érseket a püspöki rend bíborosává nevezte ki. A konklávé liturgiájáról és imádságos jellegéről. Minden csupa imádság és mély lelkiség. A pápa választás jól lehet nem szentség, nem szakramentum, mégis meghatározott liturgia jegyében zajlik, hiszen az egész egyház életének lényegi és meghatározó eseménye. Főbb elemei: Szent Mise a római pápa megválasztásáért, bevonulás a konklávéra, eskütétel, az adsumus, imádság, a szavazás szövege, a szavazás elfogadása és a bejelentés Habemus pápám, van pápánk. A választó bíborosok az apostoli palota Pál kápolnájában gyűlnek össze imádságra, amelyet a bíboros dékán vezet. Az Úr, aki vezeti a szívünket Krisztus szeretetében és türelmében, legyen mindnyájatokkal. Tehát az Úr, aki vezeti és irányítja a bíborosok szívét, áll az egész liturgia szívében. A bevezető köszöntés után intés hangzik el. Azért vagyunk itt, hogy Krisztus nyájának méltó pásztorát válasszuk meg, ezért az Úr irányítsa a lépteinket az igazság útján, hogy Szűz Mária, Péter és Pál apostolok és az összes szent közbenjárására tegyük azt, ami neki tetszik. A lépések kifejezés egyértelműen utal a processzióra, amely az imádságot követi. Először a diákon és majd a presbiter, végül a püspök bíborosok lépnek a körbenetbe a kereszt után, miközben együtt éneklik a minden szentek litániáját. A bíborosok a hármas rendje valójában a római klérus lelkipásztori örököseit jelenti. A diákonos bíborosok Róma egyes város részeinek a képviselői, a presbiter bíborosok a római címtemplomok plébánosai, még a püspök bíborosok Róma környékének úgynevezett város alatti szuburbikárius püspökei. Ebben az értelemben a római klérus halad a körbenetben, hogy megválassza a város püspökét, vagyis a pápát. A körbenet hasonlít a virágvasárnapi körbenethez, amely Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezik, mint a mennyekbe visszatérésének kezdetére. A körbenet egyúttal az egyház útja az időben, Krisztus vezetésével a történelemben. Amikor a bíborosok megérkeznek a Sixtus kápolnába, meghatják fejüket az oltár előtt kinyitott evangélium előtt, és eléneklik a Veni Creator Spiritus, Jöjj Szentélek Úristen himnuszt. Ez a fohász valójában a főszereplőt hívja a bíborosok emberi közösségébe, hogy az ne pusztán emberi megfontolások alapján cselekedjen, hanem a megszólított és befogadott Szentlélek erejében cselekedjenek tagjai. A himnusz követő záró imádság. Urunk, te vagy az egyház vezetője és őrzője. Töltsd el szolgáid lelkét az értelem, az igazság és a béke lelkével, hogy egész szívvel felismerjék mindazt, amit akarsz, és miután megismerték azt, kövessék bátran és eltökélten. A Szentlélek segítségül hívása után következik az eskütétel, amely a szabadság jegyében a titoktartás ígérete és annak megvédése is. Az eskütétel nem liturgikus esemény, hanem jogi aktus liturgikus formában. Lényege, hogy a szavazók minnyájan ünnepélyesen nyilatkoznak arról, hogy szabadon és nyilvánosan elkötelezik magukat az új pápa megválasztásában. Az eskü teljes szövegét először csak a bíboros dékánya mondja el, utána pedig annak a jegyében mindenki hangosan jobb kezét az evangéliumos könyvre téve mondja, én, bíboros, megígérem, kötelezem magam is esküszöm, Isten engem úgy segíjen, és az evangéliumos könyv is, amelyet kezemmel érintek. Amikor az utolsó bíboros is letette az esküt, a pápai szertartás mester bejelenti a híres felhívást, extra omnis, mindenki kívülre vagy kifelé. A felszólítása a választó bíborosokon, a szertartásmesteren és a pápai prédikátoron kívül mindenki elhagyja a kápolnát. A kápolna ajtaja bezárul, és megszűnik minden kapcsolat a külvilággal, az ajtót pedig a svájci gárda alabárdusai őrzik. Bent a szónok buzdítást intéz a bíborosokhoz három előírt témában, amelyek a feladat súlyossága, a tiszta szándék szükségessége és az erőfeszítés annak megkülönböztetésében, ami az Isten akarata és az egyház java, majd ő is elhagyja a kápolnát. A buzdítás után elénekelik a Subtuum Presidium ősi Mária himnuszt, amely így hangzik, oltalmad alá futunk Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevest szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 19-ei adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az oltári szentségről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a miskolci stúdióból a diósgyőri egyházközség rádiós csoportjával. A mai hangos hittanóránknak a témája az eukarisztia, az oltári szentség lenne. Nagyon sok plébánián ebben az időszakban járulnak a gyermekek, vagy akár felnőttek első szentáldozáshoz, és a május mindig ilyen szempontból is egy nagyon szép hónap, talán mindannyian visszagondolhatunk egy kicsit a saját első áldozásunkra is, akár tavasszal volt, akár később, és egy kicsit látva ezeket a tiszta lelkű első áldozó gyermekeket, újra értékelhetjük, hogy vajon a mi kapcsolatunk milyen az oltári szentséggel, az eukarisztiával. Most volt az eukarisztikus kongresszus, még talán itt cseng a fülünkben a himnusza, az imádság, amit a templomokban mondtunk. És nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak egy ilyen letudott esemény legyen ez, hogy na megvolt és akkor elfelejtettük, hanem hagyjon bennünk valamilyen fajta nyomot is. Ezért ma egy kicsit az eukarisztiáról, az oltári szentségről fogunk beszélgetni. A műsor elején szeretnék felolvasni egy néhány idézetet, vagy rövid pontot a katolikus egyház katekizmusából, hogy mit tanít az egyház az eukarisztiáról, hiszen mégiscsak egy ilyen hangos hittanóra. Lássuk az egyház tanítását. Következőképpen beszél az eukarisztia szentségéről a katekizmus. A szent eukarisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára, és a bérmálás által mélyebben hasonlóvá vált a Krisztushoz, az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülnek az Úr áldozatában. Az eukarisztia az egyházi élet forrása és csúcsa. Az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és apostoli tevékenység, a Szent Eukarisztiához tartozik és rá irányul. Az oltári szentségben ugyanis benne van az egyház minden lelki java, tudnélik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk. Röviden tehát az eukarisztia, hitünk összefoglalása és összegzése, így tudjuk ezt egy mondatban megfogalmazni, tanításunk egyöntetű az eukarisztiáról, és az eukarisztia megerősíti a tanításunkat. Egy teológiai idézet volt ez természetesen, amit most megpróbálunk egy kicsit kibontani. Mit jelent az, hogy befejezi az eukarisztia a keresztény beavatást?
Az első áldozásra gondolok, amikor először vesszük magunkhoz Krisztus testét és vérét, tehát én erre gondoltam.
Így van nagyjából, tehát így van a sorrend, ugye gyermekkorban, hogyha valaki a megszokott módon részesül a szentségekben, hogy ugye fiatalként, gyermekként a három beavató szentségben részesülünk, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy négyben, de itt a három beavató szentség, ugye a kettő együtt szokott lenni. Ugye van a keresztség, az oltári szentség és a bérmálás, ezek a beavató szentségek, ami talán érdekesség az, hogyha például valaki felnőttként tér meg, és nincs megkeresztelve, nem volt elsáldozó bérmálkozó, a három beavató szentséget általában húsvét éjszaka egyszerre szokták kiszolgáltatni, vagy valamilyen más ünnep alkalmával, tehát amikor megkeresztelik, ugyanabban a szentmisében lesz elsáldozó és bérmálkozó is, de ha valaki sorrendben veszi fel a szentségeket, ugye az első a keresztség, majd az eukarisztia és a bérmálás, ez a három beavató szentség, de az eukarisztia az, ami ezt teljessé teszi, hiszen a cél minden szentségnek a célja és a tanítása az, hogy elvezessen bennünket az oltárhoz, Krisztus asztalához. Van egy nagyon érdekes ilyen történelmi emlék ugye erről, tehát régen az ősegyházban a hitjelölteket, akik még nem voltak beavatva a szentségek által, csak készültek, vagyis katekumenek voltak, hittanulók, őket például a szentmisének a felénél, amikor véget ért az igeliturgia, szépen hazaküldték. Ma is vannak olyan közösségek, mint például a neokatekumenális közösség, akiknél például, akik nincsenek még megkeresztelve, hanem hitjelöltek, ők az eukarisztia liturgiájára a szentmisének nem maradhatnak ott, hanem őket szépen kiküldik erről a részről. És ilyen például a görög katolikusoknál az a rész, amikor ugye azt énekli a görög katolikus pap vagy a diakónus a szertartásban, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Ez egy ilyen érdekes jelenete a görög katolikus liturgiának, általában mindenkinek megakad a füle ezen a felszólításon, vagy ének részen, ugye ezen a kis liturgia részen, hogy mit jelent ez, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Hát ez azt jelenti, hogy ezután mondják a hitvallást, és akik nincsenek megkeresztelve és nem voltak elsázók, azok eddig maradhattak a szentmisén, és erről a részéről szépen már hazamentek. Meghallgatták az olvasmányokat, énekelték a zsoltárt, meghallgatták a prédikációt, de az áldozati részben már nem vehettek részt, csak a megkeresztelkedésük és az első áldozásuk után. Ez így volt az ősegyházban, ez teljesen természetes volt. Ezzel növelték egy kicsit a hittanulóknak a vágyát, hogy vajon mi történik azon a részen, amin mi nem vehetünk még részt. És ez egy óriási ünnep volt, amikor ők is ebbe a titokba beléphettek, hogy az első áldozások alkalmával feltárult előttük az oltári szentségnek a titka, a misztériuma, és ők is részesülhettek benne. Tehát ezért nevezi így a katekizmus, hogy az eukarisztia befejezi a beavatást, mert hogy elérte a célját a keresztelés, a szentgyónás, a bérmálás, elérte a célját, hogy megérkezett az illető az asztalhoz. Ezért nagyon-nagyon fontos. Aztán utána azt mondja, hogy az eukarisztia által az közösséggel együtt részesülünk az Úr áldozatában. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a mi katolikus hitünk szerint a szentmise az asztal közösség. Tehát az első szentmise az nagy csütörtökön az asztalnál történt, vagyis a szentmise csúcsa az étkezés, az a szakrális vagy szent étkezés, amelyre nem földi értelemben kaptunk meghívást, hanem az Úr Jézustól személyesen, aki azt mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét és nem iszza az ő vérét, abban nem lesz élet, ezért meghív bennünket az élet forrásához. És utána a következő pont azt is mondja, ugye, hogy az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Na és akkor itt megállunk a katekizmusnak a tanításával, és akkor lássuk a gyakorlatot, mert mindig nagyon szép az elmélet. A kérdés az, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ti hogyan élitek meg most, és hogyan éltétek meg korábban ezt a tapasztalatot? Mit jelentett neked például, Kriszta, az, hogy gyermekkorban első áldozhattál, és hogy akkor mit értettél meg ebből például? Vagy mi volt az, ami segített téged abban, hogy ezt jobban elmélyítsd, és te hogyan tanultad az eukarisztiát, vagy mit tanultál meg elsőként, mi volt az első tapasztalatod a szent áldozásról? Kezdjük Krisztával akkor a gyermekkortól.
A hittanórákon ugye nagyon jó felkészítést kaptunk szerintem. Tehát mindent megtanítottak nekünk, ami szükséges, és nagyon lelkiismeretes atyákkal voltunk. Én abban a korban szerintem nem voltam elég érett arra, hogy első áldozó legyek, úgy gondolom. Tehát mindent szépen megtanultam, meg otthon is ugye együtt imádkoztunk minden este a családdal. Ennek ellenére nem éreztem magam érettnek. Nekem ami megmaradt, az a gyónás volt, és abból is a súlyos bűnök, valamint a szentségtörés. Most nem azon nevetek, hogy súlyos bűn és szentségtörés, hanem hogy sajnos ez maradt meg. Tehát egy kicsit ilyen...
Na, jó kis porosz módszer.
Igen. Tehát, hogy ezek maradtak meg, és arra emlékszem, hogy minden egyes, tehát én az komolyan vettem a gyónásot, hogy hetente, sőt azért volt olyan, hogy ki kellett zavarni a gyóntatószékben, naponta mentem gyónni. És akkor ugye ezt is később magyarázták el, hogy azért ez nem egészen így van. És az oltári szentségre nagyon kevés figyelmem jutott így, mert ugye mindig az volt bennem, hogy vajon mehetek-e áldozni, vajon milyen bűneim vannak, stb. Csak elvonták a figyelmet a lényegről.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt látom én is a templomban, hogy valaki jött húsvétra meggyónt, húsvét vasárnap áldozott, és utána többet nem jön egész évben, mert annyira el van foglalva ez, hogy hát már biztos, hogy eltelt egy hét, ő már még egyszer nem jön elgyónni, de lehet, hogy nincs is súlyos bűne, de egyszerűen úgy gondolja, hogy egyszer meggyónt, megáldozott, és akkor többször már nem kell neki, csak majd jövő húsvétre. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy biztos, hogy nagyon sok emberben ott van ez a kérdés, hogy mehetek-e áldozni? Vajon vannak-e olyan bűneim, ami miatt nem mehetek áldozni? Vagy nagyon sokan jönnek áldozni úgy, hogy igazából nem jöhet áldozni. Nem tudom, benned ez mikor tisztázódott, hogy mikor mehetsz és mikor nem?
Hát apránként egyébként, mert ugye a bűneimet apránként ismertem fel, tehát hogy így nyílt fel a szemem, meg egyre közelebb kerültem Istenhez, Jézushoz, úgy egyre inkább ismertem meg saját magam a bűneimet, és ugye nyílt fel a szemem. De olyan jó, hogy tényleg Isten olyan gyengéden csinálja ezt, tehát hogy nem fájdalmasan jöttem rá ezekre, hanem így ráeszméltem, és akkor utána tudtam bocsánatot kérni ezekért a gyóntatószékben, vagy akár a szentmisében, mondjuk bocsánatos bűn volt. És akkor utána nyilván azt, ha tudva és akarva követek el valamit, az a bűn, ugye ezt megtanultuk, az a súlyos bűn, hogyha a 10 parancsolat ellen, ugye, és akkor nyilván, hogyha ebből elkövetek olyat, ami, hát ebből elkövetek egyet, és akkor nyilván gyónom kell, és akkor nem mehetek el. De ellenkező esetben megyek, mert Pió atya is azt mondta, hogy ha lehet, akkor ne tagadjam meg magamtól a szent áldozást, tehát ha mód van rá és áldozok, akkor mindenképpen áldozzak. Jó, nyilván a súlyos bűn, ha nincs, akkor abban az esetben mindenképpen. Tehát, hogy nem lehet az, hogy egy bocsánatos bűn, vagy bármi eltántorítsam, az kísértés szerintem. És nagyon-nagyon sokszor nekem például a szent mise közben szokott jönni. A szent áldozás, hogy hát nem mehetsz áldozni, hát ez és ez volt, és nem mehetsz, és akkor utána kiderül, hogy mégis mehetek. Most nem kiderül, hanem úgy döntök, hogy nem megyek, mert hiszen tudom, hogy nincs súlyos bűnöm.
Ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj. Mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Elestem, de felkelek, teljes szívvel énekelek, mert az Úr a mindenható fogja az én kezemet. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Nézek rá, és ragyog az ég, kegyelem mindenre elég, és vár a szabadítás, ó, erős
ne örülj, ellenségem, ne örülj. Mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül.
Akkor erre még majd visszatérünk, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nézzük meg a másik oldalt, Timi és az eukarisztia.
Hát ugye nekem a gyerekkori rész az kimaradt az életemből, de azért én fiatal felnőtt voltam, amikor az első áldozásban először részesültem. És ugye ezt én már többször elmondtam, tehát nekem a keresztelés is az első áldozás volt egyszerre, a bérmálkozás történt később. És én arra emlékszem, hogy én borzasztóan vártam, nagyon-nagyon vártam, hogy részesedhessek végre ebben a szentségben, és nekem is a félelmem egyébként az volt, erről is már szerintem szó volt, hogy abban az adott pillanatban olyan lelki tisztasággal tudjak odajárulni az Úr asztalához, mint amivel kell. És ugye erről utána sokat beszélgetünk, vagy előtte is sokat beszéltünk, de utána is a felkészítő atyával, hogy mi az, amire oda kell figyelnem, hogy mi az, amit tényleg, amit Krisztus is elmondott, hogy mi az, ami olyan bűn, amit meg kell gyónni, mi az, ami egyáltalán ugye magával a bűnről is ugye nagyon sokat kellett beszélni, hogy be tudjam kategorizálni egy kicsit, meg tudjam fogni, hogy el tudjam érett fejjel is dönteni, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nekem ehhez nagyon sok idő kellett egyébként, tehát évek teltek el, amíg már úgy tényleg a magam biztonságával el tudtam dönteni, tehát addig nagyon sokat segített nekem a felkészítő atya. Most szerintem az elmúlt pár év az, amikor tehát eltelt azért közt elég sok idő az első áldozásom, és ugye nyilván a hitbeli életemben, ahogy próbáltam fejlődni, én úgy gondolom, hogy az elmúlt jó pár év az, amikor valóban megértem arra, hogy értem is, és érzem is azt, hogy milyen felelősség és milyen kegyelemet kapok azzal, hogy áldozáshoz járulhatok.
És mi segített neked, vagy mik voltak, amikor például készültél, és az atyával rendszeresen beszéltél, a legnagyobb ilyen aggályaid az áldozással kapcsolatban?
Hát én méltó vagyok erre. Tehát ez az, hogy megérdemlem-e ezt a kegyelmet, hogy egyáltalán oda kerüljek. Tehát felnőtt fejjel szerintem ez az egyik legnagyobb aggálya az embernek, hogy nekem ugye elég hosszú volt ez az út, amíg eljutottam addig, hogy egyáltalán keresztényé váljak. És hogy én tényleg megértem, megértettem azt, hogy Jézus hív, és azért hív, mert érdemes vagyok arra, hogy ott legyek vele. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz út volt. Tehát nekem nagyon sok kétségem volt ebben, hogy tényleg megérdemlem-e.
Hogy tudtad például ezt legyőzni, és hogy jutottál el arra, hogy igen, megérdemlem, és megyek boldogan áldozni?
Hát,
nem tudom, lehet, hogy ez másba is probléma, és mondjuk egyszer-kétszer eljön, aztán többet nem jön.
Hát én egyébként arra, amit mondtál, hogy eljönnek húsvétkor, meggyúnnak a szentgyúnás után, pedig áldoznak, én azt is látom, hogy ugye nagyon hangsúlyos az, hogy ez kötelező. Tehát én ebben is látok problémát, hogy ugye ez nagyon hangsúlyos a hittanunk tanításában, hogy ez kötelező ünnep, és ekkor minimum ekkor meg kell áldozni, vagy meg kell gyúlni és áldozni lehet utána. Tehát lehet, hogy az emberekben egy kicsit tudatosodna, hogy amit szoktál is gyakran emlegetni, hogyha valaki meghív az asztalhoz, és nem járulunk oda, akkor, vagy meghív vendégségbe is nem járulunk az asztalhoz, az milyen dolog. Tehát ugye ezt egy kicsit át kéne alakítani az emberek felfogásában.
Ön érdekes vienai Szent Jánosnak találtam itt egy-két gondolatát meg. Erre reflektál biztos. Ő ugye tudjuk, vienai Szent János, hogy egy falusi plébános volt. Ez a jelző ragadt rá, ugye, az évek során, hogy a falusi plébános, az arszi plébános, aki kvázi büntetésből került a kis faluba, mert gondolták, hogy úgyis nagy közösséget nem tud, de nem volt egy nagy lumen, és akkor gondolták, hogy na majd ott a kis faluba sokat nem árthat, és ugye hát mindenki megtért körülötte. És akkor például, amikor az oltári szentségről beszél, biztos, hogy neki is ez volt a tapasztalat, hogy mondták az emberek, hogy ők nem méltók az áldozása, a gyónása, stb. És így prédikált egyszer nekik, azt mondja, hogy ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, hogy nem vagytok azok, de szükségetek van ő rá. Ez az első mondat. Aztán így folytatja, ha az Úr méltó voltunkra gondolt volna akkor, soha nem alapította volna meg a szeretet szentségét, mivel erre senki sem lenne méltó a világon. Ő akkor nem méltó voltunkra gondolt, hanem a szükségleteinkre. Arra, hogy mindannyiunknak szükségünk van őre. Tehát milyen érdekesen kihozza ezt a nehézséget, ezt az emberi nehézséget, hogy vajon méltó vagyok-e áldozni, és hogyha az ember belegondol, akkor hétről hétre vannak olyan hibák, amit elkövetek, visszaesek, stb. Mindig mondhatnám, hogy nem vagyok méltó. És azt mondja a Viennai Szent János, hogy oké, valóban az ember nem tud méltóvá válni arra, hogy érintkezzen a legszentebbel, a jó Istennel találkozzon, akkor soha nem lenne erre senki méltó, de az Isten ezen túlmegy, és a mi szükségleteinkre gondol, amikor találkozik velünk, hiába, hogy nem vagyok méltó rá, de azt tudja az Isten, és tudom én is, hogy szükségem van arra, hogy találkozzak. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy méltó ugyan nem vagyok, de szükségem van arra, és az Isten ennyire közel jön, és ennyire mondjuk úgy, hogy megalázkodik, hogy méltatlanságom ellenére is jön, mert tudja, hogy szükségem van rá, és ez az Isten élmény, ez az igazi csoda, hogy ezt átélem, hogy annak ellenére, hogy én hibázok, annak ellenére az Isten újra és újra lehetőséget ad nekem, hogy találkozzak vele. Hát ez egy hihetetlen dolog, hogy tényleg a jó Isten előtt bármikor megállhatok. Nem kell szégyenkeznem, nem kell aggodalmaskodom, mert tudom, hogy ha hibáztam, akkor is mehetek, megállhatok a jó Istenet, és kérhetek tőle bocsánatot, és az Isten soha nem tagadja meg a bocsánatot. Mindig ad új lehetőséget. Tehát ezek hihetetlen dolgok, és milyen érdekes, hogy ezt megfogalmazod, hogy a Viennai Szent János, hogy valóban nem is ezen kell nekünk rágódni, hogy méltó vagyok vagy nem, hanem arra kell rájönni, hogy szükségem van az Isten kegyelmére. Ez a legnagyobb dolog. És ma mit jelent számotokra az eukarisztia, az oltári szentség? Az alapján, amit elvben vagy elméletben tanultatok róla korábban, ahhoz képest most felnőttként, mi az, ami megmaradt, és mi az, ami változott?
Én hiszek benne, hogy nekem mondjuk mindent jelent. Tehát nem, most ez kicsit ilyen nagyotmondóan hangzott, de hogy... Tehát, hogy a gyógyulást, azt, hogy megmaradjak a mindennapi élet nehézségeiben, tehát az életet igazából. Mert hogy amikor beteg vagyok, én annyira hiszek benne, hogy mondjuk elmegy, akár lelkileg bánt valami, tudom azt, hogy ha magamhoz veszem az oltári szentséget, így Jézus, ahogy bennem él, és mondjuk hozzám költözik, akkor tudom azt, hogy ő segít nekem, utat mutat, sugal, stb. Meggyógyulok. Tehát én volt egy időszak egyébként, amikor nem áldoztam nagyon-nagyon sokáig, pontosan ilyen gyónási problémák miatt korábban, és tudom azt, hogy mi a különbség az akkor és a mostani életem között. Tehát akkor, mint egy mocsárban mászkáltam volna, egy két számmal nagyobb gumicsizmába, hogy állandóan kicsúszottam visszamenni, és akkor valahogy felemelni a lábam, hogy tovább tudjak menni az életemben. Még egy lépést. Ma ez egyáltalán nincs. Megvannak a nehézségek, de annyi erőt kapok, hogy ahhoz képest suhanok. Tehát a különbség az szinte kifejezhetetlen. Szerintem.
Nekem megerősítést. Tehát a hitbéli megerősítést kapom meg, amikor áldozok, meg egyfajta megtisztulást. Pont így, hogy próbálok azért mindig hétről hétre az oltári szentség elé járulni, és rendszeresen gyúlni. És úgy gondolom, hogy ez segít át úgy a mindennapokon. Tehát azért minden nap megvan a maga kísértés, ami ugye azért támad a gonosz. Tehát főleg úgy gondolom, hogy most egyre inkább. És nagyon sokat segít az, hogy áldozhatok, tehát hogy az eukarisztiát magamhoz vehetem.
Ez biztos, hogy mindannyiunk számára egy megerősítés, és ezért nagyon jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik, amikor az eukarisztiát magamhoz veszem, és hogy mi történik abban a pillanatban, amikor az Úristen beköltözik az életemben. És ezért nagyon fontos, hogy az eukarisztiáról tudjunk, az eukarisztiát ismerjük, foglalkozzunk vele. És most az első áldozások időszakában ezért is jutott eszembe ez a téma, hogy egy kicsit erről beszéljünk. Talán még amiről szót kell ejtenünk, ugye, az, hogy a bűnbánat mennyire fontos. Akkor is, hogyha úgy érzem, hogy csak bocsánatos bűnöm van, nem tudva és akarva követtem el, nagyon fontos, hogy a szent áldozás előtt ezeket is megbánjuk. Őszintén a Szent Mise bűnbánati imádságában a mise elején, amikor megyek a sorban a szent áldozáshoz, akkor is felindítani a bánatot, hogy én most őszintén akarom az oltári szentséget tiszta lélekkel magamhoz venni, ez nagyon fontos. Viszont, ami még fontosabb, hogyha tudom, hogy halálos bűnöm van, tudom, hogy nagyon régen nem gyóntam már, tudom, hogy szükségem lenne a szentgyónásra, de kimegyek áldozni, mert úgy gondolom, hogy hát mások is bűnösebbek nálam, és kimennek, ugye hányszor hallottam el, hogy ó, tudom én, aki megy ott áldozni, az is milyen bűnös, az is követel bűn, meg stb. És nem tudom azt, hogy például lehet, hogy a miserőt éppen gyont és megbánta, de azt már nem láttam. És eldöntöm, hogy ahol, hát akkor én is kimegyek áldozni, mert a másik is megy, vagy szégyenből, hogy ne mondják, hogy én nem mentem, akkor kimegyek, beállok a sorba. Ezt soha nem szabad megtenni, hogyha a lelkiismeretem nem tiszta, mert ez visszaérés a Jóisten kegyelmével, irgalmával, pont azzal, amiről Vienai Szent János beszél, hogy az Isten nem a méltóságot, hanem a szükségleteinket nézi, de nem élhetek ezzel vissza. Tehát a szentgyónás, a bűnbánat az miattam fontos, hogy szembenézek saját magammal is, hogy ki vagyok, hol tartok, hová, honnantól hová jutottam az előző gyónásom óta, letegyem azt, amit hordozok, és megkapjam a megbocsátó feloldozást. Így mehetek az oltári szentséget ugye magamhoz venni. Azt gondolom, hogy még nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, de a műsoridőnk végéhez értünk, úgyhogy következő műsorban, ugye még szintén az első áldozások időszakában leszünk, úgyhogy folytatjuk azzal, hogy hogyan is, meg minképpen kell kimenni az áldozáshoz, milyen fajtái vannak a szent áldozásnak, hogy kell áldozni kézben, nyelvre, milyennek a története, és egy kicsit arról is beszélgetünk majd, hogy miért nem minden szentmisében két szín alatt áldozunk, csak a szentostjával, úgyhogy ezzel várjuk a kedves hallgatóinkat a következő hittanórán. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az olvasás népszerűsítéséről és a könyvtárak jelentőségéről beszélgetünk Varga Gáborral, a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával. Majd a könyvtár Miskolc város napjához kapcsolódó programjairól kérdezzük Csoma Simon Máriát, az intézmény általános igazgató helyettesét. Ezt követően a hétvégén megrendezendő könyvtári majális programjait ismertetjük Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével. Valamint a kötve-fűzve könyvszépségverseny idei részleteiről beszél Brézai Zoltán, PR munkatárs. Végül pedig egy olyan könyvet mutatunk be önöknek, amely Széchenyi István gróf levelezéseiből válogat. Rövid ajánlunkban most Miklós Katalin, a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetője beszél.
Ez már a 9. könyvtári majális, ami most május 10-én szombaton 10 óra és délután 3 óra között kerül megrendezésre, és hát lesz ott minden, ha élhetek ezzel a kifejezéssel. Ha úgy tetszik, május kosárban kínálunk például zenét, például táncot, ismeretet, játékot, kézművességet, szóval sok-sok-sok élményt, vetélkedőt, igazi könyvtári találkozásokat.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Kemma, első Miklós és második Péter egri püspökökről Budapéter atyával beszélgetünk.
Ő is azok közé tartozik, akiknek a léte már biztos, hogy oklevél tanúsítja, de még ahogy az előbb elhangzott, a nevével sem vagyunk teljesen tisztában, mert hogy itt most arra is figyelni kell, hogy jó néhány esetben ilyen latin vagy külföldi neveket viseltek, vagy hogyha éppen magyar nevet viseltek, akkor azt valamiképpen át kell írni a latinra. És hát magyarban vannak olyan hangzók, amelyek a latinban nem egészen visszaadhatók, és akkor próbálkozások vannak. Ezért is szerepel az ő nevével kapcsolatban az, hogy például a Kemma, vagy a Száma, Szoma, Szájna, Szárna, Kamma, igazából nem tudjuk pontosan, hogy melyik volt az eredeti.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Péter és a többi apostol így válaszolt: inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene föltámasztotta Jézust, akit ti keresztfára szegezve megöltetek. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Van olyan múlt, amely nem mögöttünk áll, hanem előttünk. Ott terül el közöttünk és a jövőnk között. A bűnösség ilyen befejezetlen múlt. A bűnbánat és a bűnbocsátás az egyedüli lehetőség rá, hogy ezt a múltat eltüntessük. A múltat valóban múltá kell tenni, hogy megszabadultan élhessünk a jövőnek. Ez a húsvétból eredő nagy lehetőségünk. Nincs az a bűn és elesettség, amelyből fel ne kelhetnénk Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának érdeméből. Nem önmagunkban vagyunk erősek, reménykedők, gyöngeségünkben is bizakodók és derűsek. Valahányszor fölkelünk a bűnből, Jézus támad föl bennünk újra. Reményik Sándor írta: Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyeseké és a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak. És végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak, mi olyan együgyűn ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.